Sok szeretettel köszöntök mindenkit, így vendégünket is, Lengyel László politológust. És a mai téma, amit három rész címben fogalmaztam meg, az összességében én úgy gondolom, hogy nagyon is egybe tartozik. Megpróbálom fejből elmondani a hármat külön-külön, és akkor utána átbeszéljük ezt a témát. Tehát először is az egyre jobban nyíló gazdaság jolló. Hozzáteszem, nem Magyarországról lesz szó feltétlenül, hanem a földre kitekintve, tehát az egész világra. A következő altéma lenne, hogy kik és hogyan irányítják a földön működő, meghatározó jelentőségi politikusokat. A harmadik pedig, hogy ezek közül a politikusok között ki, hogyan, vagy egyáltalán tud-e valamelyikük talpig ember maradni, tehát mindannak, hát ugye mondhatnám úgy is, hogy hátat fordítani, ami erőszak nyomul felé, és talán egy picit kedvezni azoknak, akik őket megválasztották. Tehát nagyjából ez lenne a téma, és hát köszönöm Lengyel Lászlónak, hogy elvállalta, hogy ezt az összetett problémában egy kicsit megpróbál minket eligazítani, hogy eligazodhassunk benne.
Jó, hát az az igazság, hogy ezek a témák olyanok, hogy erről mindegyikről külön-külön lehetne órákat beszélni. Az első témára nevezetesen, hogy mi történik a világ gazdaságában, illetve mit jelent a világ szociális egyenlőtlenségére vonatkozóan a jelenlegi válság. Három dolgot szeretnék röviden mondani, és aztán beszélgessünk erről talán az első témáról, és aztán akkor belevágnánk a másodikba. Az első, amit szeretnék mondani, az az, hogy lényegében a globális gazdaságban egyik oldalról az elmúlt 25 évben egy hihetetlen fejlődés ment végbe, tehát egy robbanásszerű fejlődés ment végbe a nyugati világ mellett a feltörekvő országokban. Ilyen nem volt korábban, soha. Ez azt jelenti, hogy Kínában, Indiában, Brazíliában, tehát ilyen olyan nagyságrendű országokban, melyek önmagukban milliárdos népességgel rendelkeznek, itt a 80-as évek vége és a 2017 között egy hihetetlen társadalmi robbanás következett be. Hogy példát mondjak, a kínai népességben, amikor elindult a gazdasági reform 1978-ban, akkor, hogy az egyik oldalát mondjam, évente nagyjából 10-12 millió ember halt éhen rendszeresen 78-ig. Tehát ez egy átlagos, és ezt amikor én 87-ben először Kínában jártam, akkor erről úgy beszéltek, hogy hát ez bizony így volt a Mao időkben. Hát, szinte természetesen vették ezt a dolgot. Ez egy évtizeddel később már elképzelhetetlen volna, hogy éhínség van Kínában, tehát mindenki túljutott az éhezésen, de ennél lényegesebb, hogy újra mondom, nagyjából abban a 25-30 évben, amiről most visszatekintünk, 450-500 millió ember jutott olyan életformába, ami Európában elfogadható. Tehát ez középosztályos életforma, ez hihetetlen nagy ugrás. Tehát ezek elsősorban a tengerparti nagy tartományok, de hát azt elképzelhetetlen, hogy az hogy néz ki ahhoz képest. Tehát mondjuk például, ha itt most kinézek Magyarországon, az a kép, ami mondjuk egy Budapestről kialakult, azt nagyjából 20 évvel ezelőtt ugyanígy nézhettem volna. Semmilyen lényegi döntő változás nincs. Most Kínában ez elképesztő különbség. Tehát én voltam mondjuk Shanghai-ban 1987-ben is, több százer biciklista hajtott az egyik sávban, és több százer vissza a másik sávban, és alig volt autó. Ma a négysávos úton éjjel kettőkor is folyamatosan hömpölyög az autóforgalom, és a házak magassága ilyen Manhattani, és az egész úgy néz ki, hogy ez a közel 20 milliós metropoliszban teljesen nem is európai, meg kell mondanom, európai színnél magasabb színvonal működik áruban és minden egyébben, tehát hihetetlen bőség van. Most csak ezt az egyik, mondtam Kínát, de India. Indiában szintén folyamatos éhínséggel és minden egyébben, Indiában egy közel 400 milliós népesség szintén ugyanígy robbanásszerűen kijött a nyomorúságból és középosztályos életmódban van. És ugyan Brazíliában éppen most válság van, de a válság ellenére ott is egy hatalmas középosztályos növekedés van. Tulajdonképpen a válság részben ennek is köszönhető, hogy ennek a középosztályos növekedésnek nem voltak meg az alapjai. Ebből csak azt akarom kihozni, hogy miközben a világ fejlődése korában majdnem egyértelműen néhány nyugati országra és a hozzájuk kapcsolódó Japánra és a kis tigrisekre korlátozódott, mára ez brutálisan megváltozott. Na most ez az egyik oldalon a hihetetlen növekedés. Másik oldalon Fekete-Afrikában, Ázsia egyes részein, Latin-Amerika egyes részein viszont halatlan nyomor, éhínség, járványok és nagy leszakadás van, és amit mi érzünk, tehát az, ami európaiakat és az amerikaiakat különösen érinti, hogy, és ami miatt egyébként a politikai változások is vannak, hogy lényegében most akkor kezdem Amerikán, az amerikai növekedés az ugyan lassan egy, és továbbra is a világ legelső országa Amerika, az amerikai növekedés lassan ugyan hozta az eredményeket, de a jövedelem egyenlőtlenség brutálisan kialakult. A 70-es évek közepe óta lényegében az amerikai alsó-alsó középosztálynak minimálisan növekedett. A bérek nagyon alacsonyak. Itt hihetetlen vagyonok és jövedelmek halmozódtak föl a felső egy tizedben. És ez most azt kell jelentse, hogy a középosztályok úgy érzik, hogy folyamatosan leszakadóban vannak. Na persze, most erre mondhatnám, hogy szeretnék egy amerikai középosztály lenni, tehát az amerikai középosztály leszakadását nem úgy kell elképzelni, mint egy magyarországi, hiszen jóval magasabb szinten vannak. De kétségtelen tény, hogy itt a jövedelekben van részesedés alacsonyabb. Gyilkos dű alakult ki a felsőkkel szemben, tehát a Wall Street-tel szemben. És ami nagyon tanulságos, gyilkos dű alakult ki a lent lévőkkel szemben, akikkel szemben azért van gyilkos dű, mert úgy érzik, hogy elvették a munkájukat. Ezek a latinok, akik bejönnek, migránsok, stb. Amit láttuk. Na most Európában, ha nem is ilyen mértékben, mert nálunk korlátozódott valamennyire, különösen Nyugat-Európában szociálisabb a rendszer, korlátozott, nem ilyen szélsőséges a jövedelemkülönbség, de Európában is jelentős jövedelemkülönbségek alakultak ki, és itt különösen erős Dél- és Kelet-Európában a jövedelem és vagyoni különbség. Tehát viszonylag nagyon alacsony a jövedelmek és a vagyonok különbsége a skandináv országokban, ahol szociális kiegyenlítés van, és elég magas a felsőknek a adóztatása, és viszonylag alacsony jövedelemkülönbség van Németországban, Hollandiában, és így tovább. De jelentős a jövedelemkülönbség és az egyenlőtlenség Dél-Európában, Portugál, Spanyolország, Olaszország, Görögország, és Kelet-Európában, így éppenséggel Magyarország, Románia, Bulgária. Itt hozzánk képest a csehek, a szlovénok vannak úgy Kelet-Európában, akkor viszonylagosan kisebb a jövedelem különbség. Ez a különbség egyébként, és akkor már beljebb jöttem a mi világunkban, ez a különbség a világ többi részén is így van, de Magyarországot is nagyon jellemzi. Ez egyszerre jelent nemzedékbeli jövedelem különbséget, ami drámai módon összeütközésbe hozza a fiatalokat az idősebbekkel. Brutális nemzedéki ellentét van például. A Brexit egyik oka, hogy az idősebb nemzedék szavazott tulajdonképpen a kiválásra, és a fiatalabbak meg kétségbe esetten bennmaradnának az unióba. Trumpra is az idősebb szavazók szavaztak. Az idősebb nemzedék ugyanis a jövedelmeihez való ragaszkodásában is. Ugye itt az nagyon erőteljesen megjelenik, most én jövedelemről beszélek, de ugye ez a munkaerőpiacot is jelenti, tehát a fiatalok beengedése a munkaerőpiacra, vagy éppen kiszorítása, ez Európában is, különösen Dél-Európában brutális, tehát nagyon alacsony az a küszöb, ahol egyszerűen nem lehet bejutni mondjuk a görög munkaerőpiacra. Hát a fiatal munkanélküliség például Görögországban az tavaly léptek az 50% fölül a 48-ra. Tehát valami képzeljük el, ezt jelenti, hogy minden második görög fiatal munkanélkül van. Ezek irtózatos dolgok, de ugyanígy nagyon alacsony a lehetősége egy spanyol vagy egy portugál fiatalnak is, hogy bejusson a munkaerőpiacra. Ezért vannak egyébként többnyire Nyugat-Európa gazdagabb országaiba, tehát Angliába, Németországban és Skandináviában. Na most ez az egyenlőtlenség a nemzedékek között megjelenik, és itt ez politikailag is megjelenik, és nagyon erőteljes a regionális egyenlőtlenség, a területi egyenlőtlenség. Tehát vannak területek, ahol hatalmas jövedelmek halmozódnak föl, és nagy gazdagság, és más területeken pedig, ez különösen a régi ipari övezetek, ez az úgynevezett rozsdaövezet, vagy az elhagyott mezőgazdasági övezetek, ahol teljes pangás van. Ezt megint csak politikailag is látjuk. Hihetetlen jövedelemugrás van például Amerikában a keleti parton, New York és Boston és Philadelphia oldalán, és a nyugati parton, Los Angeles-től föl Seattle-ig, és nagyon nagy természetesen a Silicon Valley-ben. Itt az informatika robbanásszerűen hozza a jövedelmeket például. Másik oldalról a rozsdaövezetekben, tehát ahol egyébként Donald Trump megkapta a szavazatokat, Pennsylvaniától egészen a déli államokig. Nyomorúság, lezüllés, munkanélküliség és dű. Fai dű, gazdagok elleni dű. Brexit ugyanez. Londonban így megy fölfele, egész London arra szavazott, hogy maradjunk az Európai Unióban. Londontól 50 kilométerre a régi ipari övezetekben, amiket még a 19. századból ismerünk, Liverpooltól Leedsig, Birminghamtől. Ez teljes leromlás. Üvöltő gyűlölet, ezt egyébként a foci kluboknál lehet pontosan látni. Üvöltő gyűlölet, és takarodjanak a migránsok. Jellemző egyébként, hogy itt nem látnak migránsok. Tehát ott nincs migráns, ott azok Londonban vannak, de ő ennek ellenére úgy gondolja, hogy takarodjanak. Csak úgy zárójelbe jegyzem meg, nem a szírekre, a pakisztániakra gondolnak, hanem a lengyelekre, a románokra és a magyarokra. Tehát nekik az ők Európa ellenesek, mert őket munkaerejükben nem egy szír fenyegeti, hanem a magyar fiú vagy lány, aki képzett és ugye bejut a munkahelyre. Tehát vele ez van egy szinten, vele a szír nincs egy szinten, az egy olyan munkát végez, amit ő soha nem végez. Na jó, ez csak zárójelbe mondta. Tehát, de területi egyenlőtlenség, most nem kell Magyarországon nagyon vizsgálódni, nem mintha most én az előbbi Budapestről nem mondtam szépeket, Budapestnek is lehet látni, hogy vannak részei, amelyek ilyen metropolisszerűek és gazdagság és növekvő valami, már a külső kerületekben persze egyáltalán nem így van, de hát elegendő elmenni Észak-Kelet-Magyarország felé, hogy olyan vidékeket lásson az ember, amelyek hát Ukrajnával vagy még rosszabbakkal azonosak, tehát szörnyű falvak, vagy hát elmenni Ózdra, ahol nincs, hát tulajdonképpen semmilyen munka nincs, tehát amióta bezárták a gyárat, azóta meghalt, de hát általában Észak-Kelet-Magyarország városai azok teljes csődben vannak. De ugyanez van lent Baranyában, falvakkal, tehát nincs munka, bezárt falva, nincs jövedelem, közmunka van. És itt, tehát a jövedelem különbség itt látszik igazán, tehát ott érződik igazán a javakhoz való hozzájutás. Na, ez az egyik dolog, amiben látszik, hogy a világban egy súlyos ellentét van, és akkor itt jönnék ennek az ellentétnek, ennek a gazdasági ellentétnek a gazdasági megoldásaira, és aztán a politikaira. A gazdasági megoldásaira, ugye a gazdasági válság, ami kitört 2008-tól, ez lényegében a korábbi globális gazdaságot berogyasztotta. Ennek következtében minden gazdasági szereplő elkezdett azon mondani, hogy merre menjen tovább. Itt tulajdonképpen három megoldás jelentkezett, és ez az, ami itt folyik, tetszik a fejünk fölött. Az egyik megoldás, amit most úgy is mondhatnám, hogy a bevett elit politika csinál, amit a úgynevezett mainstream csinál, ez a politika, ez úgy gondolja, hogy a globális világban szabad kereskedelemmel, az együttműködéssel, az integráció növelésével, a még erőteljesebb gazdasági kapcsolatokkal lehet rendezni a viszonyokat, és meg kell próbálni az együttműködéses rendszerben egyfajta világkormányzást. Ez az, amit láttunk, amikor Barack Obama egymás után kezdeményezte a nagy kereskedelmi szerződéseket, ilyen nagy kereskedelmi szerződés volt a Trans-Pacific, amit a Csendes-óceáni nagykereskedelmi szerződés, ahol lényegében Kínán kívül az összes jelentős országot egy kereskedelmi szerződésbe próbálta behozni. Ilyen a NAFTA, vagyis az észak-amerikai kereskedelmi szerződés. Ilyen kísérelt meg Európával, ezt is ismerjük. Ezt próbálta meg a nagy környezetvédelmi megállapodással, ami a párizsi szerződés. Tehát összehozni nagy rendszerekbe, és ezekben a nagy rendszerekben a gazdaságot szabályozni internacionálisan. Tehát nem nemzeti szinten, hanem nagy nemzetközi szinten szabályozni. Ezt a G20, tehát a világ legnagyobb 20 országot próbáljuk meg összehozni. Ezért találkozókat tartottak esélytől. Ez az egyik mód. A másik mód, amit itt éppen Donald Trump hoz elő, de tulajdonképpen ez korábban is fölmerült, hogy nemzetgazdaságok szintjén védekezni kell. Le kell állni a globalizációval, meg kell védeni az egyes országokat, építsünk kerítéseket gazdasági értelemben, állítsunk vámkorlátokat a kínaiak elé, állítsunk vámkorlátokat mondjuk az amerikaiak éppen elénk, tehát az európaiak elé, japánok elé, fogjuk meg. Ezt ismerjük különben, mert ez Magyarországon is volt, tehát hogy ez a vásárolj amerikai árut. Ez a legegyszerűbb. Tehát, hogy ne vegyél külföldi árut, vegyél amerikai árut, ne menj dolgozni csak amerikai céghez, vessünk ki 42%-os külön vámot a kínai árukra, és így tovább, védjük meg magunkat, mert hogy a kínaiak a kereskedelmükkel kifosztanak minket, mert hogy a mexikóiak kifosztanak minket, és így tovább. Ez a nemzetállamok szintjén próbáljunk megvédekezni. Ez létezett már többször, tulajdonképpen a 19. századtól folyamatosan próbálják. Ezekkel a gazdasági eszközökkel egyébként, ha nem is ilyen éllel, mint amit most Donald Trump meghirdetett, de ezért már elkezdtek élni az országok. Tehát ez már létezett. Tulajdonképpen ez az, amit a kínaiak is alkalmaznak egyébként az amerikaiakkal szemben, és megfordítva kölcsönösen az európaiak is alkalmaznak a kínaiakkal szemben. Tehát ez egy létező. Most a harmadik, amit kezd kialakulni egyszerűen azért, mert az obamai rendszer felbomlott, most én igen egyszerűen mondom, és a trumpi rendszert meg nem akarják, ez a nagy föderációknak valamifajta kölcsönös együttműködés. Tehát, hogy Európát valahogy egyesítsük jobban, akik vannak, ezen egyébként egy nagy vita van, ezt tudjuk, ez a kétsebességes Európa vitája, tehát, hogy akarjuk-e, hogy egy egységes, föderatív Európa legyen? Minden esetre ez arról szól, hogy ez az egységes, föderatív Európa, amelynek egy nagy vámközössége van, amelynek egy nagy kereskedelmi közösség van, ez egyezzen ki a hatalmas Kínával, ez egyezzen ki a hatalmas Amerikával, ez egyezzen ki azokkal a nagy térségekkel, amelyek szintén ilyen föderálisan meg vannak szervezve. Tehát nem nemzetállamok, nem föderációk, amelyek itt többé-kevésbé szabályozott piacon élnek. Szeretném mondani, hogy itt egy igazi vita, és akkor majd erről fogok a politikai ügyeknél beszélni igazán, de azért egy igazi vita azon van, hogy ezek a föderációk csak gazdaságiak legyenek, vagy szociálisak is. Tehát, hogy itt csak egy szabadkereskedelmi övezet legyen ez az Európa mondjuk, vagy az Egyesült Államok, vagy pedig szociálisan is kapcsolódjon egymáshoz a foglalkoztatás, az adóztatás kérdésében együttműködés legyene. Most itt jön a politika. A politikában itt mondjuk ha 3 hónappal ezelőtt hívnak, akkor még bizonytalanabb lettem volna, mint ma vagyok. Mert a politikai megoldások ezekben az ügyekben az amerikai választások óta teljesen bizonytalanok. Tehát most nyugodtan mondhatom, a jóig tudja, hogy Donald Trump és csapata mit akar. Tehát amit tegnap akart, azt nem biztos, hogy ma is akarja, amit ma reggel egy Twitter üzenetben elküldött, azt lehet, hogy délben az ellenkezőjét. Tehát ha valaki azt mondja nekem, hát én is nem hittem volna, hogy nem nyer. Tehát ez az egyik, hogy az amerikai választók megbolondulnak, ezt azért nem gondoltam. Tehát volt láttam őket viszonylag közelről, tehát tudom körülbelül, hogy milyenek az amerikaiak, de azért az, hogy Donald Trumpra szavazzanak, és megnyerje a választásokat, ezt beismerem, nem gondoltam. Ez egy súlyos vétek részemről, de hát van ilyen, az ember eltéveszti. Az minden esetre nyert. Na most, amivel ő nyert, az a legnyersebb módon, tehát az, amiről az előbb beszéltem, hogy falat építünk Mexikó felé, és kizárjuk a munkaerőforgalmat, kizárjuk az áruforgalmat, mindent kizárunk, és visszatoloncoljuk azokat, akiket visszatoloncolunk, mert nem. De ugyanígy kereskedelmi háborút hirdetett Kína ellen, kereskedelmi háborút hirdetett Európa ellen, Japán ellen. Na most, ha ezt ő megvalósítja, akkor egy egész más világban élünk. Hozzá kell tenni, az Amerikai Egyesült Államok éppen elég erős, hogy bizony ez írtózatos hatással lenne a világra. Tehát ha ő tényleg elkezd egy kereskedelmi háborút mondjuk Kínával, vagy Európával, nem nyújt kezet Angela Merkelnek, mondjuk ez volt az egy legfontosabb jele, hogy szóval még csak kezet sem fogok veled, az azt jelenti, hogy Európával mondjuk kereskedelmi háború, most mondjuk egy példát, ez azt jelenti, hogy a mi általunk is gyártott Audi motorok, amiket az Audiból beszerelnek, az nem jut be Amerikába, csak külön vámokkal, amelyeknek következően tulajdonképpen érdemben nem jut be. Ha meghirdeti, hogy vegyél amerikai autót, akkor német autót nem vesznek. És itt a győri Audi többé-kevésbé bedől, mert a legnagyobb exportáló helye, ahol exportálunk, az Amerika. Nem fogja más megvenni. Most mondtam egy példát. És akkor Győrben munkaerő zúgy. Nincs ott más munka. Tehát ez nagyon egyszerűen nem tudom magyarázni, hogyan érinti mondjuk Magyarországot egy ilyen kereskedelmi háború. De hát a Siemens, ami szintén ben van itt, Amerikában a Siemensnek lehúzzák a rolót, most nem állítom, hogy itt is megbukik a Siemens, de bizony nagyon is érinti. Na most, de pillanatnyilag, és ez az, ami hát sajátságos, hogy úgy tűnik, mintha megfogták volna az amerikaiak a saját elnöküket, tehát egy másik szárny őt fogja. Tehát többek között fenyegető üzeneteket küldött mondjuk Kínának, majd egyszer csak ugyanezzel a kínai elnökkel a floridai rancsán barátkozott, és kiderült, hogy semmi baj, tulajdonképpen együtt akarunk működni. Ami, mondom, egy héttel korábban senki nem tudta, hogy most akkor együtt működik, vagy se. Egy héttel korábban Merkelnél még nem fogott kezet. Tehát azért mondom, hogy nem lehet tudni, de ezért vagyok bizonytalan. Ha holnap hadat üzen Kínának, tulajdonképpen azt kell mondanom, még ez is lehet. Tehát fogalmunk sincs, hogy igazán mit akar. Ez gondot okoz. Tehát amit most mondok, azt lehet, hogy az élet rám cáfol, vagy Donald Trump rám cáfol, mert nem tudom megmondani. Egyelőre úgy tűnik, hogy ezt a bizonyos gazdasági nacionalizmust, ami elindult volna ilyen nagy hullámba, ezt egyelőre, mintha megállították volna, vagy legalábbis vannak gátak előtte. Aztán, hogy mi lesz ebből, ezt nem tudom, de kiegyeztek Japánnal is, nem folytatnak ellene háborút. Az európaiakkal igaz, hogy megfenyegette a németeket, de nem csinált semmit, tehát nem történt semmi. A kínaiakat az előbb mondtam, így a fene se tudja, hogy valószínűsítem, hogy úgy tesznek, mintha csináltak volna valamit, és aztán nem csinálnak érdemben semmit, tehát folytatódik nagyjából az, ami Obamával elindult. Na most, ez persze azt jelenti, és itt jön a következő politikai lépés, hogy Európa, na most Európának, csak akkor itt persze már a politikusoknál is vagyok, Európának tulajdonképpen a múlt év óta, a Brexit óta drámai időket él át Európa szinte minden választással. A Brexitet se lehetett kiszámolni, tehát azt se hitte senki, hogy kiszavazzák magukat. Elsőre mindenki nagyon megijedt, én is. Mert hogy jó ég tudja, hogy ennek milyen következményei vannak a Brexit, a britek kiválása után sorba elkezdhettek volna kimenni az országok az EU-ból, ennek következik az összeomlik, és itt állunk bőrén. Nekünk ez egyébként rémisztő lett volna, hiszen egy 10 milliós ország gazdasági értelemben nem létezik. És hát teljesen a külső gazdaságtól függünk, tehát nincs esélyünk se lábon maradni abban a pillanatban, hogyha kikerülünk a puszta földre. Na most, nagyjából itt kiderült, hogy a Brexit érinti ugyan Európát, de sokkal brutálisabban Nagy-Britániát érinti, az európaiak ezt túl fogják élni, sőt, inkább összenyomta Európát a Brexit, mint szétszette. Na most, de minden választás számít. A holland választáson, hála Isten, nem győzött a szélső. Most megint imádkozzunk, hogy így eljönnek a franciák, április 19-ig az első, és aztán utána májusban a második fordulóval. Én most bizonytalanul, de azt jósolom, hogy a francia választások is jól fognak sikerülni, tehát hogy nem választják meg Marine Le Pen. Ha megválasztják, akkor nagyon nagy baj van, mert Franciaország a legdöntőbb itt a kontinensen a németek mellett, tehát ott akkor nagy baj van. Most, ami még hátra van, az ugye a németek szeptemberi választása, ott baj úgy nem történhet, mert a németeknél tulajdonképpen mindenki, tehát most az Alternative für Deutschlandnak esélye sincs a győzelemre, tehát most itt jön az, ami Európát és a politikai terveket, most látjuk, hogy a német választások tulajdonképpen a politikai tervekben döntőek, ez ránk is nagyon hat. Az egyik fél, a CDU-CSU, Merkel, Schäuble páros lényegében az eddigi európai politikát akarja folytatni, amely a dél-európai országokkal szemben megszorítási politikát csinál. Ez főleg a görögöket súlyosan érinti, de érinti a portugálokat és a spanyolokat is, és a nagyok közül az olaszokat. És nem akarnak semmilyen szociális Európát. Velük szemben feljövő SPD Martin Schulz-szal meghirdették a szociális Európának a gondolatát. Ez azt jelenti, hogy valami fajta közös adósság, leépítés, tehát átvállalni a görögöktől, portugáloktól, olaszoktól az adósság egy részét, ez lehet, hogy közös európai értékpapírt jelent. hogy ez a Eurobond, ezt az SPDS javasolja, ez azt jelenteni, hogy a kevésbé fejlett országoknak a felzárkózása az reális lehetőségé válik, de ennél nekünk még legalább ennyire fontos a közös foglalkoztatáspolitikai, szociális jogoknak a kiterjesztése. Tehát, hogy legyen európai közös foglalkoztatási jogosultság. Mert a pillanatok ezen is akkor már nem migrációról beszélünk, hanem akkor ott megjelenő magyar munkás, munkaerő egyrészt vonatkoznának az európai normák a magyar munkaerőre itt is, ami egészen más jelentene, és foglalkoztatási szempontból egy csomó olyan szabály, amit ugye a magyar kormány természetesen nem tart be. Most legtipikus ebből a szempontból, hogy közös munkanélküliségi rendszer, most mondtam egy példát, elképesztő, hogy nálunk ugye 3,5 hónap, amilyet ilyen nincs itt korrekt európai országban, de ez most egy példát mondtam. És a szociális rendszerben is valamilyen kiegészítő kasszák, tehát hogy lényegében kiegyenlítsék a szociális különbségeket Európában. És nem csak a országokon belül, hanem az országok között. Most ez egy nagy ellenállásba ütközik a német választóknál is, ez az igazság, tehát a CDU-CSU lehet, hogy éppen ezért fog győzni, mert a választók, ugye a német választók a legkevésbé se Magyarországra vagy Görögországra akarják költeni az eurócentjüket, hanem az jó ez nálunk, és legszívesebben elküldenék az Európai Unióból is ezeket az országokat. Na, itt jön a kétsebességes Európa, hogy az egyik fél azt mondja, hogy legyünk integráltabbak, másik fél meg azt mondja, hogy hát legyünk integráltabbak, igen, de csak mi itt, az a néhány, aki ezt, ha tetszik, tudja vállalni és képes átugrani a magasabb lécet. Ti pedig nem vagytok képesek, hát akkor vonuljatok egy másik sarokba, aztán éljetek, ahogy tudtok. Ha kell, lépjetek ki, tehát viszontlátásra, nem vagytok kötelesek itt velünk lenni. Miért kéne nekünk, mint adófizetőnek rátok költeni? Parancsolj, jöjjön előbbre!
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Nem vagyunk külsők, hogy ne jöjjön.
Tessék ide jön! Tessék ide
jön! Igen. Na, körülbelül ez látszik most az első kérdése, amit itt hirtelennyébe tudtam mondani. Nem tudom, hogy ilyesmire gondoltak-e. Tehát ez a típusú megoldás látszik itt az egyenlőtlenségekkel és a gazdasági jövőt illetően.
Egyet hagyd kérdezzek közben, jó, hogy visszatérve Trumpra, hogy ha ő mindenki felül védte volna az Egyesült Államokat gazdaságilag, akkor hát legalább ugyanakkora, ha nem nagyobb problémát csinált volna vele. Ez igaz vagy nem?
Igen, biztos vagyok benne, ha meg tudta volna egyáltalán csinálni, mert nem könnyű ezt megcsinálni.
Jó, mondjuk ha megcsinálta.
De ha meg tudta volna csinálni, sokkal nagyobb problémákba ütközik. Most a legegyszerűbbet mondom. Ő azt hiszi, mondjuk, hogy a kínai áruk kapásból pótolhatók európai, vagy illetve amerikai árukkal. Tehát mondjuk másnap a boltba bemegy, tehát megemeli 42%-ra a kínai áruknak a vámját, aminek következtében nem jön be, vagy iszonyú áron jön be a kínai ár. Tehát nem érdemes megvenni. Na most már régen nem termelnek olyan dolgokat Amerikában, amiket most itt nem akarom mondani, mindannyiunkon made in China ruhában. De ezt most csak Kínát emeltem ki, de ez nyilván, hogy Malajfölddel szemben is vámot csinált volna. Mindenki ilyen ruha van. Tehát például rögtön kimutatták, hogy másnap a Woolmarban, ott az a legnagyobb lánc, tehát most akkor olyan, mintha Tesco-t mondtam volna, másnap a Tesco-ban az áruknak vagy az ára az egekbe szökne, vagy nem volna ára. Mert amerikai ilyet már nem, nincs amerikai textilipar, ruházatipar. Főleg nem, amelyik olyan tömeggel el tudná látni, és most csak egyet mondtam, de...
Bocsánat, hogy közben szólok, de ha jól emlékszem, akkor Tajvanon gyártják a baseball ruhákat. Ami amerikai sport.
Persze, de ennél most őket rögtön kiderült, hogy mondjuk a nagy cégeiknek a beszállítói, tehát mondjuk az Apple-nek a telefonja. Abban a telefonban szinte 99%-ban kínai, amit beleraktak. És ő csak most valljuk be, ráteszi az Apple. Tehát ennek semmi. Ez olyan, mintha most az előbb az Audit hoztam föl példaként. Hát az Audi egy német autó látszólag. Abban az értelemben német autó, német mérnök, stb. De hát az az Audi, amit itt nálunk előállítanak, az sose látja Németországot. Annak szinte alkatrészese gyártódik Németországban. Az a Suzuki, amit itt nálunk, 38 országból jön a Suzuki-ban az alkatrész. Japán is van benne, ez nem vitás. Na de hát, ha most például Magyarország azt mondja, hogy védekezzünk, hát egyszerűen ki van zárva. Olyan a világgazdaság szerkezete ma, hogy nem tud olyan árut előállítani szinte, amelyből, tehát másnapra kiderül számára, hogy de Istenem, hát itt azok a legelemibb dolgok is, amelyekre azt hitte, hogy hát akkor ez nekem megy. Az amerikai vállalatok túlnyomó többsége, ezen is van ugye felháborodva, Mexikóba gyártat, Kínába gyártat, Indiába gyártat, azokat, amikre aztán az van ráírva, hogy Made in USA, de ez, ennek semmi köze abban az értelemben, hát sokkal olcsóbb maláj munkaerővel csináltatja meg az árat. És nem fog hazamenni, hogy drága munkaerővel, aki egyébként nincs is kiképezve erre, megcsinálja ezt. Tehát...
Ráadásul az otthoni vásárlóközönség jelentős része meg se tudná fizetni.
Hát nem tudja megfizetni, és nem is akarja. Tehát abban a pillanatban sajátjai ordítanának legjobban, ez egyébként mi magyarok is átéljük. Ki akar a magyar mezőgazdasági cikkekkel, most azt kell mondanom, hát ez egyik legnagyobb dráma, hogy most mi, ha nem volna egyébként ilyen típusú sajátos védelem, hát mindenki lengyel mezőgazdasági cikkeket vásárolna. Most bocsánat, az itt ülők is. Lehet, hogy honfiak, de hát például húsban, minőségben, árban, határidőben a lengyelek messze alánk vernek. Na most erre lehet azt mondani, én magyar vagyok, nem veszem meg a lengyel, de miért? És az a lengyel marha vagy csirke bűnös, mert tehát egyszerűen a verseny olyan, hogy a fogyasztó azért, mert rá van írva, hogy ő amerikai árut vegyen, továbbra is mondom a tetejében, nem is tudjuk, mi az az amerikai, innentől kezdve. Ebből aztán a legjobb, ez a csiki sör háború, ahol két nyugati cég háborúzik valójában, mert a csiki sörben persze kétségtelen a víz az csíkból való, de különben semmi nincs benne, ami, az két nyugati cég. Persze a nyugati cégek is olyan jellemző, hát abban is helyben csinálják, és ilyenek, de alapjában véve ma már szóval ez a globális gazdaság. Valójában Donald Trumpnak az a kis gondja van, hogy ő elmaradt a 70-es évekből. Tehát ő azt látja maga előtt, ez az egyik, a másik, hogy ő egy ingatlanos. Most az ingatlan területén valóban, bár ott is nagyon nehéz, hogyha ő kizárja a nemzetközi beruházókat, akkor neki vége van. De egyébként éppen azzal is akarja persze kizárni, hogy neki legyen ott üzlete, de nincs. Tehát kereskedelmi értelemben, az áruk kereskedelmében egyszerűen ma nem lehet ezt a játékot játszani, hogy én kizárom a kínait, kizárom a mexikóit. És mint ahogy most éppen ezen próbálkozik ugye Nagy-Britannia, hogy kizárja a munkaerőt, és egyszer csak kiderül, ha kizárod a munkaerőt, össze fog omlani a egészségügyed, mert nem lesz orvos, meg nem lesz ápolónő. Na most ez egyébként Amerikában is így van, hát amikor ő hozta ezt a muszlim törvényt, abban a pillanatban a nagyvállalatok ordítani kezdtek, mert az alkalmazottainak egy jelentős része muszlim. Tehát például a Starbucks, amit itt mi is ismerünk. A Starbucksnak az igazgatója bejelentette, hogy nem tud mit csinálni, több ezer muszlim van, ezért be kéne zárnom az üzleteim. Hát most mit csináljak?
A Silicon Valley-ben
ugyanez, hát a természetesen egy csomóan vannak, akik ott így dolgoznak. Tehát ezért tehát Donald Trumpnak szerintem a megállításában leginkább ez volt, hogy a tőke ráébredt, kicsit erősebb volt ebből a szempontból, hogy az elnökünk rendben egy kicsit megbolondult, de próbáljuk meg visszafogni, mert meg fogunk bukni. Meg fogunk bukni. És ezt én szerintem ők csinálták igazán, a politika is beleszállt, de valószínűleg megtartom, hogy igazán mondjuk ilyen cégek, mint az Apple, vagy az IBM, vagy a fel tudjuk sorolni, akiket mi ismerünk. Jó, ez volna az első, amit én itt erre a kérdésre tudok válaszolni. Nem tudom, hogy erre gondoltak.
Igen.
Ja, akkor jön.
Hát kérdezem valamit, ha szabad, hát hogy a Brexit, mint olyan, egy gondolattal említette, hogy talán mi európaiak nem fogjuk úgy megérezni a hatását. Szóval biztos, hogy az a pénz, ami ugye tudjuk egyik legnagyobb befizető, az a britek voltak, hogy az nem fog hiányozni, ha már szűkebb körül most nem a nagy világpolitikára gondolok, hogy európai értelemben nem fog olyan jelentős gondot okozni, hiányt okozni?
Hát először is most az egyik legnagyobb dráma, amit a briteket érte, hogy közöltek velük éppen az elmúlt 10 napban az Európai Parlament részéről, hogy ki kell fizetniük a részesedésüket a következő költségvetési időszakra, amikor már nem lesznek be. Ez hihetetlen pénz. Ez nagyon nagy, nekik, hát nekünk is pénz, de ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen kimentek, és mégis fizetnünk kell. Most hadd mondjam, hogy ettől függetlenül, ha ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ha el is mennek, ha be akarnak jutni a piacra, tehát ha benne akarnak valamit, és be akarnak jutni, mert különben nekik is persze be akarnak jutni, akkor nekik valami hasonló szerződést kell kötniük, mint a svájciaknak vagy a norvégoknak. Na most azok is befizetnek. Tehát itt a norvég alap, amit éppen egyébként megtámadnak, vagy a svájci alap, az azt jelenti, hogy ha nem is olyan mértékben fizetnek be, mint a, ha Európai Uniós tagok volnának, de befizetnek, tehát adnak azért cserébe, hogy ők is részesedhessenek a közös európai piacból. Tehát ezért a norvég alap itt épít ezt vagy azt. Tehát lehet pályázni, és egy csomó mindent építenek meg. Svájciak ugyanígy. Tehát azt kell mondanom, hogy igazán megérezzük. Én azért azt gondolom, hogy mi megérezni három dolgot fogunk. Az egyik, hogy tényleg brutálisan belenyúlnak a foglalkoztatásba, akkor itt pillanatokon belül, mivel a magyaroknak a célországa az Nagy-Britannia, akkor ott az azt jelenti, hogy itt meg fognak jelenni. Hát én most nem tudom megmondani, egy részük nyilván a kontinensre próbál átjönni, de egy részük nem fog tudni, azok hazajönnek. Most ennek, én tudom, hogy vannak szülők és a szülők, akik ennek örülnek, de hát egyébként biztos, hogy foglalkoztatni fog is tudni. Tehát itt 100 000 megjelenhetnek hirtelen. És ebből én nem is azt gondolom csak, hogy a végeredményben, hogy megjelennek. Látszik, hogy már most a Brexit hatására nagyon erősen megnőtt az idegengyűlölet és atrocitások vannak. Most még a magyarokkal szemben nem hallottam, de a lengyeleket kifejezetten. Hát egy lengyelt megöltek, tehát ott baj van. Ez az egyik, ez a munkaerő. A második baj, célország volt nekünk az egyetemek. Valljuk meg, Európa legjobb egyetemei vannak Nagy-Britanniában. Tehát Oxford, Cambridge, London School of Economics. Ezek vannak az Amerikai Egyesült Államok egyetemei egy szinten. Na most itt biztos, hogy ki lehet jutni, de ugye még mindig nem tudjuk, hogy mi lesz az Erasmus programmal, még mindig nem tudjuk. Tehát egy csomó minden korlátos lesz, ha ők nem lesznek uniós tagok. Ez gondot fog okozni, mert már most lehet látni, hogy a gyerekeknek egy jelentős része az érettségi utána azonnal Angliába egy egyetemre. A harmadik probléma az furcsa módon azt kell mondanom, hogy az, hogy politikailag a britek egy sajátos színt vittek, tehát egy nagyon fontos politikai ellensúly voltak a németekkel és a franciákkal szemben. Nem kellett velük egyetérteni, de ők egy ellensúly voltak, és Képviselte egy politikát. Most itt teljesen a német. Tehát pillanatnyilag lényegében minden Berlinben intéződik el. A franciák se igazán ellensúlyok, mert nem olyanok gazdaságilag súlyban. Ez gondot okoz. Nem vagyok német ellenes, tehát félreértés ne essék, de ugyanakkor azért az, hogy Németországnak ekkora súlya lett hirtelen, ez azt jelenti, hogy sose jó, ha csak egy súly van egy rendszerben. És ez minket érinteni fog. Ez az igazság, ez minket érinteni fog. Tehát akkor a német önvisszatartásra kell nekünk számítani, és általában az önkontroll nem mindig van meg. Németekben meg azért bizonyos gyanúink vannak, bár az utóbbi időben másként működnek, de azért nem mindig működik ez. Ez a három fogja érinteni. Most azt kell mondanom különben, hogy pillanatnyilag még egyáltalán nem látszik, hogy két éves idő alatt a britek valóban a végén elszánják-e magukat arra, hogy kimennek. Tehát,
nem biztos.
Tehát én azt gondolom, hogy pillanatnyilag úgy néz ki még, mert még nem érinti őket gazdaságilag, ezért még azt hiszik, hogy minden rendben van. De amikor kezdődnek a gazdasági bajok, egy-kettő, amikor mondjuk skót népszavazás lesz a kiválásról, és azok megszavazzák a tetekből, hogy kiváljanak. Aztán az északírek most éppen egyesülni akarnak az ír köztársasággal, és azok is népszavazást követelnek. Tehát egyszer csak szembesülnek a nehézségeikkel, akkor könnyen lehet, hogy ugyanaz a brit társadalom azt mondja, hogy én sose akartam tulajdonképpen elmenni. És mivel, hogy egy népszavazás tulajdonképpen visszahozhatja őket újra ebbe a térbe, és Európa azért alapján, mivel nem akar szakítani, ezért én nem vagyok meggyőződve róla, hogy ez simán ki fognak menni az ajtón. Tehát itt még nagyon sok tárgyalás lesz, a tárgyalások közben még egy csomó mindenre fény derül, elkezdenek Londonból kivonulni a nagy cégek, akkor ettől megijednek, tehát elkezd az infláció emelkedni, szóval bajok lesznek. Én egyébként azt gondolom, hogy érdemes nézni a Brexitet, mert egy kicsit példát akarnak velük statuálni. Tehát most azt is mondhatnám, a jövőnket nézzük egy kicsit. Tehát ki akarsz menni? Hát akkor nézd meg. A britek nálad nagyobbak. Nézd meg, milyen erősek. És ők hogy járnak. Na, kedves Magyarország, arra az ajtó. Nézd meg, mi lesz veled.
Az út.
És ezt többet most a Juncker, a bizottság elnöke többé-kevésbé ezt üzente a múlt héten, hogy ebben a mindannyiunk számára kiküldött zseniális kérdéslistán, hogy nemzeti konzultáción csak egy kérdés hiányzott, hogy ki akarsz lépni az Európai Unióba. Na most ez, amikor a bizottság elnöke ezt üzeni, az nem egy jó. Igen. Nem egy jó érzés, maradjuk.
Igen, csak az a kérdés, hogy nálunk van-e egy ugyanolyan visszafogó erő, mint Amerikában, ami visszafogja Donald Trumpot?
Hát tudja,
mint hogy egy ugyanilyen impulzív.
Ez tudja, hogy nincs, hát, ez kötői volt.
Kötői volt a kérdés.
Igen.
Nálunk nincs meg ez az erő, tehát nálunk sokkal nagyobb a rizikó.
Igen, ez sajnos.
Mert hogy ugye az impulzivitás ugyanolyan.
Igen, és hát azért Donald Trumpot tulajdonképpen azt kell mondom, két hónap alatt megfogták, ami azért hihetetlen egyébként. Tehát szinte az indulás, bár se tudott szinte indulni, azt kell mondanom. Miközben nálunk azért ez 7 év óta tart, az ez nagyon nagy különbségem. Tehát,
megfogásról még nem
beszélhetünk. Igen, hát ez egy...
Vagy egyre kevésbé.
De ez azért, mert hogy az ellensúlyokat fokról fokra vették le, tehát ez egy másik ebben az értelemben egyébként azt is kell mondanom, hogy ez nem csak impulzivitás kérdése, és nem csak az amerikai rendszer. Feltehetően Donald Trump kevésbé volt fölkészül arra, hogy évekre előre ezt hogy kell csinálni. Most ezzel nem megdicsérni akartam Orbán Viktor politikáját, de arról szól ez, hogy ő előre végig gondolta, és tudta, hogy fokról fokra hogy kell eljutni oda, ahova eljutott. Tehát nem jutott el nem az első héten csinálta, amit csinált. És nekünk ez így is gyorsnak tűnt, de ahhoz képest, hogy Donald Trump az első, és hogy már rögtön megüzente, hogy én vagyok a rém, mert most ezt lássuk be, hogy őről a rögtön tudni lehetett, hogy ő itt valami vérfürdőt fog csinálni. Na most ez Magyarországon nem volt ilyen világos. Ilyen értelemben Lengyelországon is azért fogták meg Kaczyńskit, mert már róla tudták, hogy
ő követi.
Hogy itt többek közben mondta, hogy azt fogja csinálni Magyarországon.
Ez is igen.
Persze.
Bocsánat, nekem volna egy kérdésem, mert az előbb említett, hogy Londonnal közötték az európaiak, hogy a következő 7 éves időszakra, amik hogyha nem is sérleteztek bent, a költségvetési hozzájárulást meg kell fizetnetek. Mi volt erre az indok, hogy meg kell fizetnünk?
Az volt, hogy szerződéses kötelezettségük van.
Mert
szerződéses? Hát igen, mert valójában ők tényleg ugyanúgy, hát most már elkezdődött a 7 év. Tehát ez a 7 év, ez
elkezdődött
14-je. Tehát ő úgy veszik, hogy 14-től 7 évig te nem mehetsz ki, hát van egy szerződésed. Jó, most elengedhetnénk nekik azt a kint lévőt, tehát ezen majd lesz is nyilván egy háború, tehát ez egy alkudozás kérdése. De alapjában véve arról szól, hogy nem, hogy minden szerződéshez tartsd magad. Mm. Egyébként ez ugyanolyan, hogy szerződéses kötelezettséget, hogy a munkaerő szabadon áramoljon, ezt úgy hívja a Merkel, hogy nincs mazsolázás, most magyarra így kell lefordítani. Tehát, hogy nem lehet mazsolázni, hogy egyiket akarom, másikat nem. Ha te úgy akarsz, fair módon akarsz kilépni, tulajdonképpen egy vállóperes tárgyaláson közli, hogy neked továbbra is fizetned kell a tartásdíjat, annak ellenére, hogy a közös gyerekünkről lemondtál. Viszontlátásra. Fizesd be. Mire azt mondja, de hát én utálom ezt a gyereket. Na és?
Te csináltad.
Igen, de nem, ez most így van. Hát ez most szó szerint, hát most lefordítottuk ezt publicisztikai nyelvre. De igen, erről szól ez az egész. Tehát nem igazságtalan, iszonyan, hát a Nigel Farage az mafiának nevezte ennek következő az Európai Unió főnökét, akik mint mafiózók ragaszkodnak is a pénzükhöz. Hát kétségtől nem egy úri üzenet, ezt én nem vitatom, de ez a helyzet.
Attól függ, mit veszünk.
Igen, mi az úri.
Tartsd magad a szabadhoz,
tartsd magad a szabadhoz.
Igen, nem úri.
Jó. Akkor ez volna az első.